Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg ennek az estének az igehirdetési alapigéjét, az útmutatónk kijelölése szerint, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 14. részében, az első 6 versben, a következőképpen. Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Vajon, ha közületek valakinek a fia, vagy ökre, szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Uram, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Jézus gyógyít szombaton. Szombaton gyógyít. Kedves testvérek, mi már talán így mondhatom, megszoktuk ezeket a történeteket az evangéliumok beszámolóiból, de nem véletlenül számolnak be az evangélisták annyiszor ezekről a történetekről. Mert ez volt az egyik olyan pont Jézus működésében, nyilvános szolgálatában, tanító, gyógyító, Isten országát hirdető szolgálatában, ez volt az egyik olyan pont, ahol összeütközött a farizeusoknak és a farizeusok közül való törvénytudóknak az egész gondolkodásával, az egész mentalitásával, az egész emberi kegyességükkel, vallásosságukkal. És ugye milyen döbbenetes dolog, amikor meg kell látnunk az evangéliumokban, hogy Jézusnak, a mi megváltó Urunknak, a testélet igének a fő összeütközése kikkel volt? A vallásos emberekkel, a legvallásosabb emberekkel. Ők voltak azok, akik megbotránkoztak Jézus igényén, ők voltak azok, akik attól fogva, hogy híre ment az ő csodáinak, mégpedig azoknak a csodáknak, amikről a farizeusok írástudói is azt tartották, hogy ezek messiási jelek, attól fogva figyelték Jézust. Mint szakértők akarták kivizsgálni. Emberileg mennyire érthető ez, ugye? Hát meg kell vizsgálni, hogy egy ilyen igénnyel, ilyen hatalommal fellépő ember valóban igaz úton jár-e? Valóban az Istentől küldötte? Valóban ő lehet-e a messiás? Csak az volt a baj, hogy mércének saját magukat, a saját maguk törvénymagyarázatait használták, a saját vélt szakértelmüket és a saját kegyességüket. És ettől lett rossz minden. Mert hogy az emberek a saját kegyességükben mit keresnek? Minden emberi vallásosságra igaz ez. Minden olyan vallásosságra, ami belőlem fakad, amire én képes vagyok. Mit keresünk mi abban? Nem az Istent keressük, hanem önmagunkat. Ez a tragédia. És ezért legnehezebb a vallásos embereknek megtérni Jézus Krisztushoz. Mint kegyelemre szorultnak őhozzá kiáltani, ahogy az énekben énekeltük. Pedig igazi Isten dicséretre csak azon keresztül lehet eljutni, hogy az ember szívéből föl kellett fakadnia ennek a kiáltásnak. Úr Jézus, hozzád kiáltok. Igen, abban a reformátori énekben, Luther kortársa volt Agricola, aki írta, benne zeng az, hogy az a nagy veszedelem, és ettől szabadíts meg, Uram, hogy én magamban bíznék. Ettől szabadíts meg, hogy csak te benned bízzam, ne magamban, sem én jóságomban, nehogy örökké bánjam. A hitre jutás ott kezdődik, hogy igazat adjak Istennek abban, elhiggyem neki, hogy úgy van, ahogy ő állapítja meg rólunk, az egész emberiségről, és benne rólam, hogy gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. Ha ezt nem hiszem el az Istennek, akkor hogy hihetnék igazán az ő kegyelmében? Akkor hogy lehetne közöm hozzá? Nemrég is fölidézhettem az egyik szolgálatomban azoknak a testvéreknek, akik között szolgálhattam, azokat a mondatokat, amelyeket Isten évtizedekkel ezelőtt bevésett a szívembe, abból a könyvből, amivel a megtérésemet munkálta. Annak a könyvnek ez a címe, a bűn mardosása és az Isten békessége. Egy finn hívő professzor írta annak idején, Pietilä Antti Jaakko, és egy finn lelkész fordította magyarra, még az 1930-as évek végén. Én meg a matematika tanáromtól kaphattam meg érettségi után. És mit ír a megtérésről ez a könyv, amit a megtérésem eszközeként használt föl az Úristen? A megtérés bűnbánat, bűnöm teljes bevallása. Az, hogy az ember bizalommal letegye gonoszságát Isten kezébe. És a kegyelemre való határtalan, feltétlen támaszkodás azzal a bizalommal, amelyet Jézus isteni szeretete szül a megnyíló szívben. De ha nem nyílik meg előtte a szívem, fűzöm hozzá most már az idézett mondathoz, akkor hogy is szülhetné az ő isteni szeretete bennem azt a bizalmat, amivel magához kapcsol, amivel kegyelmében részesít. Pedig ő ezzel a kegyelmes szeretetével kereste azokat, az akkori vallásos embereket is, akikről ez a történet szól. És itt betű szerint olyanokról olvashattunk, akik elmondhatnák majd, hogy hát előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. Gondoljunk csak vissza az előző esték alkalmaira. Na de, hogy nekik a szoros kapun kellene bemenni, ahol az embernek nem marad már semmi dicsekvése, semmi saját igazsága, semmi érdeme, hát azt nem. Ott lehet valaki, ahol az ige hangzik, ott lehet valaki buzgón, emberi buzgósággal, és szolgálhat úgymond az Isten népe körében, ők az Ószövetségben, mi meg az egyházban, és mégis úgy, hogy nincs köze az Úrhoz, mert a szíve zárva van. Mert a bűnbánatot, a bűnbánatra hívást elhárítja magától. Hogyan? Azzal, ahogy magát akarja igazolni. A farizeusi kegyességnek ez volt az egyik legnagyobb tragédiája, hogy ők szigorúan be akarták tartani a törvényt. Jaj, meg ne sértsük semmi módon az Isten törvényét. Hát inkább körülvették mindenféle kerítéssel, emberi szabállyal. És a törvényben ott volt a szombat, mint Izraelnek adatott jel, az Istennel való szövetségnek a jele. A tíz igében, a parancsolatokban, hát ez olyan valami, amit mondjam így dokumentálhatóan, láthatóan meg lehet tartani. Körülvették mindenféle szabállyal, hogy mi számít munkának, mert semmi dolgot ne tégy azon, ugye így hangzik a parancsolat, semmiféle munkát ne végezz azon, és akkor elővették a munkákat, hát nem csak a szántás, meg a vetés, meg az aratás, hanem kisütötték, hogy hát nem szabad túl nagy utat sem megtenni. Körülbelül 900 méter a mi fogalmaink szerint az, amit szombatnapi járóföldnek megszabtak. És ezt se szabad, azt se szabad, Ezért szólták meg Jézus tanítványait is, amikor azok éhesen átmenve a vetéseken letéptek néhány kalászt, és kimorzsolták, és megették. Hát ez munka. Tilos szombaton ilyet csinálni, és Jézus hogy nézheti el? És nekik kifejezetten provokáció volt, amikor Jézus szombaton, a zsinagógában, erről is olvasunk néhány fejezettel előbb, például Lukács evangéliumában is, a sorvadkező embert kiállította középre, miközben már figyelték őt, a farizeusok írástudói, hogy na most mit fog tenni szombaton, mit nem tesz, mit tesz, mit mond. Jézus kiállította középre a sorvadkező embert, és azt mondta neki, hogy nyújtsd ki a kezedet. És mi történt, az kinyújtotta. Azt a kezet, amit emberileg nem lehetett mozdítani, de Jézus szavának hitt, és ki tudta nyújtani a kezét. Akik a zsinagógában pedig a saját vallásos öntudatukkal és szakértelmükkel vizsgálták, figyelték Jézust, azokat harag fogta el. És azon kezdtek tanakodni, hogy mit tegyünk ezzel a Jézussal. Jézus nem szegte meg a törvényt. Ő nem azért jött, hogy eltörölje a parancsolatokat, hanem hogy betöltse. Hogy Isten igazi szándéka szerint betöltse, igen, éppen a szombatnak, a nyugalom napjának a parancsát is. Ha megkeressük Mózes második könyve 20. részében a parancsolatokat, ezt olvashatjuk a sabbátról, a nyugalom napjáról, a 8. verstől. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Ez maga a parancsolat. Az emberi magyarázat, az túlment a parancsolaton. Amikor például a tilos munkák közé sorolta a gyógyítást is. Szombaton várjon, akármilyen beteg. Az Úr Jézus pontosan ezt veszi célba, hogy ez a vízkóros ember, akinek felgyülem lett a szervezetében a víz, hát ha nem érhette volna meg a másnapot. De erre nem gondoltatok. Bezzeg, ha a fia vagy az ökre esik valakinek kútba szombaton, akkor kihúzza, hát természetes. Azt ki kell húzni, azt meg kell csinálni szombaton, a nyugalom napján is. Egy zsidó embernek is. Mint ahogy szombaton is kellett végezniük a papoknak a szolgálatukat. Komoly fizikai munka volt az áldozatok bemutatása a templomban. De ők azzal nem szegték meg a törvényt, mert Isten rendelése szerint végezték a szolgálatukat. Isten szándéka szerint. Mert hiszen az ószövetségi áldozati rendel is, az Úrnak az volt a szándéka, tanítása, hogy ő meg akarja békéltetni magával az embert. Vissza akarja vezetni az elveszített nyugalomba, ami Isten tökéletes teremtésekor ott volt. Isten abba a nyugalmába akarja visszavezetni az embert. Hát ezért mondja Jézus, és ez a sabbátnak a beteljesedése, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ő ad megnyugvást. Ő azért jött, hogy benne beteljesedjen számunkra Istennek az a szándéka, hogy megbékéltet magával, úgyhogy megszabadít. Azt is hadd jegyezzem meg, hogy a 10 ige, a parancsolatok ismétlése a Mózes 5. könyvében, az ennél a parancsolatnál egy másik hivatkozást hoz számunkra, azaz, hogy Izrael számára. Ne feledjük, ez így Izraelnek adatot, ahogy a 10 parancsolat bevezetése is, ahogy azt mi evangélikusok emlegetni szoktuk, az első ige lényegében, a zsidó sorszámozás szerint, nekik szól, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Hogy nekünk nem kell a szombattal különösebben foglalkozni, az már innét fölragyoghat, hogy ja, minket tudomásunk szerint, ha csak nincs zsidó származású testvér közöttünk, nem Egyiptomból hozott ki, hanem honnan hozott ki az Úr? A sötétség hatalmából. Akik hitre jutottunk Jézus Krisztusban. Ennek, hogy kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ennek az új szövetségi párhuzama az, hogy adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Aki megszabadított a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának királyságába, akiben van a mi váltságunk, hogyan az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, kegyelmének gazdagsága szerint. Hát ez a sabbátnak a beteljesedése, hogy mi az Isten békességében élhetünk, hogy minden napunk ünnepi fényt nyerhet, ezért jött Jézus. És ezt nem értették meg azok a saját érdemeik díszében tündökölni akaró, saját vallásosságukban, az önmaguk körüli forgásba beleragadt emberek akkor. Akkor? De hát azóta is annyian. Amíg az ember a saját vallásosságára és érdemeire hivatkozik, addig nem értheti meg. A reformáció idején ugyanez volt a probléma. Az emberi érdemkeresés. Olyan érdemek keresése, ráadásul messze a Bibliától elhajló hamis nézetek és hiedelmek alapján, olyan érdemek keresése, amiket még Istennek is méltányolnia kellene. Na hát ilyen nincs. Ilyen nincs. Ezért írta Luther a szerzetes barátjának, hogy ő is azok között volt korábban, akik minden erejükből arra törekszenek, hogy igazak és erényesek legyenek. Csak az Isten igazságát nem ismerik, amit Krisztusban bőséggel és ingyen kapunk. Ők saját erejükből törekszenek jó cselekedetekre, már amit az ember gondol jónak tudnilik, vetem közbe. Mindaddig, míg meg nem bizonyosodnak afelől, hogy most már erényeik és érdemeik díszruhájában megállhatnak Isten előtt. Holott ez lehetetlen. Mert ha nekünk saját fáradozásunk és szenvedésünk útján kellene elérnünk lelkiismeretünk megnyugvását, akkor ő, Jézus Krisztus, miért halt volna meg? Amíg az ember a maga érdemeit keresi, addig Isten megváltó művét vonja kétségbe. Az ószövetségi emberek számára ez még ígéretként hangzott. De ott volt. Az Úr Jézus újra meg újra világosan megmondja, hogy ő azért jött, hogy betöltse az Atya akaratát. Azért szállottam alá mennyből, hogy ne a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki elküldött engem. Az Atya akarata, hogy aki látja a fiút, és hisz benne, annak örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon, mondja Jézus. Az lesz majd a teljes gyógyulás. Vetem közbe már is. Jézus ezért jött. Ezért haladt Jeruzsálem felé. És a Jeruzsálem felé tartó útja közben történt ez az esemény is, amiről most olvasunk. Miért ment Jeruzsálem felé, hogy beteljesedjen mindaz, ami a proféták által megíratott számára, az emberfia számára? A szenvedés, a gyötrelem, a kereszt, az átok halál, és aztán az átok halálban bűn, halál és sátán hatalma fölött aratott győzelmet követően a feltámadás. Mindez, hát még a tanítványok számára is érthetetlen volt, amikor Jézus előre mondta ezeket. Ha a tanítványok számára is érthetetlen volt, még sokkal inkább érthetetlen volt a farizeusok és az ő törvénytudóik számára, de nekünk ne legyen érthetetlen. Mi is a helyzet tehát ezzel a szombattal? Pál apostol Krisztus híveinek korábbi vakbuzgó üldözője, aki rajongott a farizeusi törvény magyarázatért korában, leírta, fölolvasta, senki titeket meg ne ítéljen immár, akik a pogányok közül való Krisztusban hívők vagytok. Evésért, ivásért, tiszta meg tisztátalan állatok különböztetése. Az Ószövetségben Izraelnek ez adatott, de miénk már a beteljesedés. Ünnep, újhold vagy szombat dolgában senki meg ne ítélje. Nekünk nem kell szombatosnak lenni, ha krisztusosak vagyunk. Mert ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki maga a valóság. Nem az árnyékkal kell foglalkozni, mikor miénk lehet maga a valóság. Jézus Krisztus, mint életünk szabadítója, gyógyítója. Ha megfigyeljük, hogy mi történt ott, annyira észre lehet venni, hogy udvarias meghívással meghívták ugyan Jézust, de azért, hogy megfigyeljék, és valamiképpen ez egy elkészített, a meghívók részéről csapdának szánt helyzet volt, hogy ott volt ez a vízkóros ember. Hogy ő nem tartozott a hivatalos vendégek közé, az kiderül abból, amikor Jézus őt elbocsátja, miután meggyógyította. Ott van ez a vízkóros ember. A maga gyógyíthatatlan, akkori körülmények között gyógyíthatatlan betegségével. És Jézus ismeri a szíveket. Újra meg újra kiderül ez is az evangéliumi történetekből. És miközben hangzik az ige, most is számunkra, nekünk is azzal kell szembesülni, hogy ismeri a szívünket. Tudja, hogy mi zajlik ott belül. Van-e bűnbánat, vagy még mindig ellenállás van? Van-e sóvárgás az ő kegyelmére? És megismertetheti magát akkor velünk, és tovább vezethet az ő megismerésében. Vagy ellenállás van ott belül? Vizsgálódás. És érdemkeresés. A szíveket ismerő Jézus felel a helyzetre. Nagyon érdekes, hogy az eredeti szövegben nem egyszerűen annyi van, hogy megkérdezte, hanem felelt nekik. Arra, amit ki sem mondtak. Mennyiszer így történik ez manapság is igehirdetésekben. Az igehirdető se tudja, csak mondja. De aki hallgatja, egyszerre átéli, hogy ez nekem szól. Hogy arra felel, ami ott bennem forog éppen. Felel Jézus. Felelve kérdez, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? És hallgattak. És a hallgatásuk mögött nem tudatlanság volt, hanem ellenállás. Mert lehet tudatlanul és kíváncsian hallgatni, és lehet ellenállással hallgatni. És Jézus felel arra, amit a szívükben látott. Ő értük is. Valójában nem ellenükre teszi ezt, hanem értük. És értünk, amikor az ige telibe talál, amikor megítéli a szívem gondolatait és szándékait, amikor leleplezi, hogy mivel csalom önmagamat, és micsoda hiú dicsőségvágy és elismerés iránti törekvés van bennem, amikor ezt megítéli, hát értem teszi, hogy megszabadítson tőle. És aztán megmutatja azt is, hogy önmagunkba becsavarodott állapotunkban mennyire logikátlan a saját cselekvésünk is annyiszor. Hogy ezt meg azt kritizáljuk, kifogásoljuk, és egy másik helyzetben valami hasonlót mi pedig megtennénk. Melyik az közületek, akinek ha a fia vagy az ökre szombaton esik a kútba, szombaton ne húzná ki. Hát nem szabad ott hagyni, mert belepusztul. Hát ez világos. És akkor ezt az embert a gyógyíthatatlan betegségéből itt és most, ebben a helyzetben, amikor Jézus elé került, most vagy soha, hát ne kellett volna meggyógyítani a Jézusnak. Nekünk nem szabálygyártóknak kell lennünk, hanem az Úr Jézus kegyelmében élők. Lehetünk, lehetünk, erre van szükségünk. És akkor a helyére kerül minden, igen, a szombat kérdés is. Ahogy Luther számára is ez a helyére került, és a Nagy Kátéban olyan világosan leírja. A harmadik parancsolat magyarázatában, ahogy mi számozzuk a középkori számozást átvéve. Ez a parancsolat, írja Luther, az ünneplés külső rendje szempontjából csak a zsidókra érvényes. Mégpedig az, hogy ne végezzenek durva munkát és pihenjenek, hogy ember és állat ismét felüdüljön, s a szakadatlan munkától el ne sorvadjon. Ám bár később túlságosan megszorították ezt, és durván visszaéltek vele, gyalázták és nem tűrték Krisztus olyan cselekedeteit sem, amelyeket ők is elvégeztek volna azon a napon, ahogyan az evangéliumban olvasható. Mintha bizony teljesítenénk a parancsolatot azzal, hogy semmiféle külső testi munkát nem végzünk, pedig nem is ez volt a parancsolat célja, hanem valójában az, hogy megszenteljük az ünnepnapot, vagy a pihenés napját úgy, ahogyan azt hallani fogjuk. Ez a parancsolat tehát szó szerinti értelme szempontjából egyáltalán nem vonatkozik ránk keresztjénekre, mert ugyanolyan külső dolog az, mint az Ótestamentum más rendelkezései is, amelyek bizonyos szokásokhoz, személyekhez, időhöz és helyhez vannak kötve. Krisztus pedig mindezt már szabad tetszésünkre bízta. Ha tehát kérdezik, hogy mit jelent ez, szenteld meg az ünnepnapot, akkor feleld ezt. Az ünnepnap megszentelése azt jelenti, hogy azt szentnek tartom. De hát mit jelent az, hogy szentnek tartom? Azt, hogy szentül beszélek, cselekszem és élek. Ezt a napot ugyanis nem önmagáért kell megszentelnünk, mert Isten amúgy is szentnek teremtette. Isten azonban azt akarja, hogy neked legyen szent. Tőled lesz az tehát szent vagy szentségtelen, aszerint, hogy azon szent vagy szentségtelen dolgokat végzele. Hogyan történik már most ez a megszentelés? Nem úgy, hogy a kuckóba ülünk és nem végzünk semmi durva munkát, vagy koszorút teszünk fejünkre és felöltjük legjobb ruhánkat, hanem, mint mondottam, úgy, hogy Isten igéjével foglalkozunk, és abban gyakoroljuk magunkat. Nekünk, keresztjéneknek bizony mindig ilyen ünnepnapot kellene tartanunk. Csupa szent dologgal foglalkoznunk, vagyis minden nap kellene Isten igéjét tanulnunk, szívünkben és ajkunkon hordoznunk. Mivel azonban, mint mondtam, nincs mindnyájunknak idejes nyugalma, az ifjúságért hetenként néhány órát, az egész gyülekezetért legalább egy napot arra kell szánnunk, hogy csak is ezzel törődjünk. Éppen a 10 parancsolattal, a hiszek egyel és a mi atyánkkal foglalkozzunk, és így egész életünket és viselkedésünket Isten igéjéhez szabjuk. Jegyezd meg hát, hogy ez a parancsolat nem a tétlenséget sürgeti és hangsúlyozza, hanem a megszentelést, mégpedig úgy, hogy legyen ennek a napnak valami külön szent gyakorlata. Mert más munka és tevékenység csak akkor nevezhető igazán szent gyakorlatnak, ha az ember már előbb szent. Ehhez azonban olyan cselekedetnek kell történnie, amely az embert magát szentté teszi. Ezt pedig, ahogy hallottuk, egyedül Isten igéje cselekszi. Éppen ezért szereztettek és rendeltettek helyek, idők, személyek és az egész külső istentisztelet, hogy Isten igéjét nyilvánosan is terjesszék és kedveljék. Lehetett volna még többet is idézni Luthernek a nagy kátéjából, de talán most legyen ennyi elég. És amikor ezt hallhattuk, lám így gondolhatunk erre a templomra is, amelyben együtt lehetünk. Éppen ezért szereztettek és rendeltettek helyek, idők, személyek és az egész külső istentisztelet, hogy Isten igéjét nyilvánosan is terjesszék és kedveljék. Kedveljük-e Isten igéjét? Gyönyörködünk-e Jézusban? Az ő tökéletes engedelmességében, az ő fölfoghatatlan, a nyomorultakat fölemelő, megszabadító, meggyógyító szeretetében, a minket megszabadító, meggyógyító, megelevenítő szeretetében. Bárcsak benne gyönyörködnénk. Igazán. És ez megmutatkozna minden napunk ünnepi fényében. Mert minden napunk ünnepi fényben telhet Jézus Krisztussal. És minden napunkban ott lehet az ő jelenléte, az ő békessége. Ezt akarja. Ezért van számunkra annyi alkalom, ez a mai is. Ezért halljuk az igét. Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, zendülhet föl a szívünkben. És mik az ő legnagyobb jó téteményei? Már az Ószövetségben Dávid is tudta. Megbocsátja minden bűnödet. Meggyógyítja minden betegségedet. Na azt meg hogyan? Úgyhogy megváltja életedet a sírtól. Kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy most is rád figyelhetünk. Ahogyan te cselekedtél, ahogyan te szóltál, és valóban te szólsz a szíveinkhez, leplezel le bennünk minden csalárdságot, amivel magunkat fényeznénk, te akarod összetörni szívünk gőgjét, érdemkeresését, hamis dicsekvését, hogy ne maradjon másnak helye, csak az irántad megnyíló szívben, a te isteni szereteted által ébresztett, élesztett bizalomnak. Köszönjük, Uram, hogy veled ünnepi lehet az életünk, minden földi szenvedés és vergődés közepette is, mert te vagy a mi békességünk. Mutasd meg rajtunk, másoknak is ezt, hogy megtaláljanak téged idejében, bűnbocsánatot és gyógyulást leljenek benned. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.